Kedves hallgatom! Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében írja, hogy a diakónus jól lehet a gyülekezet anyagi ügyeivel foglalkozik, legyen lelki ember. Napjainkban az a baj, hogy inkább fizikai, mint lelki minősítések alapján nevezünk ki valakit diakónusnak. Azt hisszük, hogy mivel valaki sikeres üzletember, jó diakónus lesz belőle. Túl sok embert neveznek ki ilyen alapon erre a tisztségre. Próbáltam hangsúlyozni a Timóteushoz írt első levélnél, hogy a helyi gyülekezet olyan szervezet, amelynek be kell mutatkoznia a lakóterületen, és ezáltal érintkezni tud az ott lakókkal. Foglalkoznia kell építési problémákkal, a fűtés és világítás ügyével, és számos anyagi kérdéssel, amelyek nem tűnnek nagyon romantikusnak. Fontos azonban, hogy a gyülekezetnek lelki szolgálata van a környezetében. Gyakran az anyagi minősítéseket tesszük az első helyre, de a tisztségben levő személynek lelki minősítésekkel kell rendelkeznie szolgálata betöltése érdekében. Valaki ezt így fogalmazta meg. Amikor az egyház nincs kapcsolatban a másik világgal, többé nincs kapcsolatban ezzel a világgal sem. Ezzel 100%-ig egyetértek. Amíg a lelki szempontokat nem hangsúlyozzuk, addig az egyház nem tud anyagi és gyakorlati funkciókat sem betölteni ezen a földön. A diakónusoknak ezért bizonyos lelki vonásokkal kell rendelkezniük. Tiszteletre méltók legyenek. Tehát legyen bennük lelki méltóság. Nem kétszínűek. A diakónus ne legyen képmutató. Lehessen építeni a szabára. Veszélyes, amikor valaki mindenkinek igyekszik tetszeni, vagy nincs bátorsága, hogy megálljon a saját lábán. Nagyon finom arányban legyen benne a visszahúzódó és az irányító típusú vonás. A gyülekezetben a vezetőnek a kettő között kell állnia. Nem mértéktelen borívás rabjai. Ezt úgy veszem, ahogy a Biblia tanítja. A Biblia ellenzi az iszákosságot, és ez fontos tudnunk. Nem gondolom, hogy a Biblia a teljes abstinenciát tanítja, mert nem sok orvosság volt azokban a napokban, és a bort orvosságként használták. A Timóteushoz írt első levél 5. részének 23. versében Pál arra bátorítja Timóteust, hogy használjon egy kis bort a gyomra érdekében. Még ma is sok orvosságnak elég magas arányú az alkohol tartalma. Korunkban az alkohollal az a probléma, hogy italként használják, és úgy érzem, hogy a gyülekezetnek teljesen tartózkodnia kell ettől, mert az alkohollal való visszaélés nagyon széles körű. Nem gondolom, hogy a keresztényeknek alkoholt kell fogyasztaniuk üdítőként vagy italként. Nem haszonlesők. Ez azt jelenti, hogy a diakónusnak ne legyen kielégíthetetlen pénzszomja. Legyen az egyenesség embere, és becsületesen kezelje a gyülekezet pénzét. Semmi sem árthat a gyülekezetnek jobban, mint az a vád, hogy a diakónusok manipulálják a pénzügyeket. A gyülekezet pénzét különleges célokra adományozzák, és gondosan el kell juttatni azokat a célokra. Lelkipásztori szolgálatom során felfedeztem, hogy a legtöbb gyülekezetet magasfokú hűséggel rendelkező vezetők irányítják, de kisebbségben vannak nem becsületes emberek is, akik besározzák a vizet, és nehézséget okoznak. Ha van valami, amit a gyülekezetnek be kell mutatnia a világ előtt, akkor az az a tény, hogy becsületes és magas fokon tisztán kezeli az anyagi dolgokat, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 9. vers. A hit titka azt jelenti, hogy Krisztus evangéliumának kinyilatkoztatása. Amikor Pál a hitről beszél, akkor nem a hit elvont minőségét említi, hanem a hitvallás tanait. Ő misztériumnak nevezi, mert ezeket a tanokat nem jelentette ki az Ószövetség, hanem az Új Szövetség hozta világosságra. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy az ősegyház foglalatos volt az apostolok tudományában. Az apostoli tudomány az ősegyház hite volt. A mai egyháznak is azt a hitet kell követnie, és ezt a gyülekezetnek be kell mutatnia a világ előtt. Sokan úgy gondolják, hogy a hit már elavult, és meg kell változtatni. Országos magazinunkban több évvel ezelőtt egy vezércikk ezt a gondolatot támogatta, és hangoztatta a 7 halálos bűn megújított változatának ajánlásában. Új listája magában foglalta az önzés, türelmetlenség, közömbösség, kegyetlenség, erőszakosság és rombolás vétkét. A listából természetesen az álszemérem alapján kihagyták a kéjelgést. A kéjelgést azért hagyták ki, mondták, mert annyira közhelyé vált, mint a közelben levő hírlapi bódé vagy mozi. A falánkságot sem vették be, mert ezt koleszterol problémának és nem teológiainak tekintették. A kabzsiság és lustaság szavakat ózsdinak ítélték. A cikk megjegyezte, hogy a társadalom különböző rétegei eltérően fogják fel a bűn kérdését. Például a fiatalok a lényegtelenséget és képmutatást a bűnök listáján az első helyre tennék, de a rombolást nem vennék bele, ha csak ez nem a környezetpusztítás jelenti. Ugyanígy az idősek a listájukba vennék a zajt, a hajviseletet és a civilizálatlanságot. Egyesek azzal érvelnének, hogy az új lista egyszerűen régi bűnöket tartalmaz új nevek alatt. Például az önzés egyszerűen fölváltotta a kabzsiságot. A cikk állította, hogy a régi nevek elavultak, és ki kell cserélni azokat, ha még egyáltalán vonatkoznak valamilyen mai erkölcsi irányzatra. A cikk azzal az állítással zárult, hogy a bűn fogalmát érdemes megőrizni. Határozottan egyetértek azzal, hogy a bűn fogalmát érdemes megtartani, de azt is hangoztatom, hogy a bűn egyáltalán nem változott meg. Amit a Biblia bűnnek nevez, az továbbra is bűn. Az emberi természet továbbra is emberi természet. A lelki minősítéseket, amelyeket a Biblia lefektet, mint a gyülekezeti tisztségviselők szükséges jellemzőit, ma is meg kell tartanunk, ha azt akarjuk, hogy a gyülekezet az Úr Jézus Krisztust képviselje ezen a földön. Az egyháznak és tisztségviselőinek ragaszkodniuk kell az újszövetségi tanításhoz, a bűnt bűnnek nevezve, amit világosan annak tekint Isten igéje. Tiszta lelkiismerettel. Nem olyan lelkiismerettel, amit tüzes vassal kiégettek. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 10. vers. Nem szabad valakit a tisztségbe préselni egy hónappal azután, hogy csatlakozott a gyülekezethez, és mielőtt bebizonyosodott, hogy olyan típusú ember, mint akit a Szentírás itt leír. Most Pál szól a diakónusok feleségeiről is. Nekik is meg kell ütniük bizonyos mértéket. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 11. vers. Tiszteletre méltó. Legyen komoly, mérsékelt és mértéktartó. A nem rágalmazó azt jelenti, hogy ne vegyen részt a pletykázásban. A pletykás diakónus feleség sok bajt okozhat a gyülekezetben. Mértékletes, tehát józan ítélőképességű. Mindenben hűséges. Legyen hű a férjéhez, magához, Krisztushoz és ügyéhez. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 12. vers. A diakónusoknak ugyanolyan személyi és családi vonásokkal kell rendelkezniük, mint a presbitereknek, mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 13. vers. A szép tisztességet lehet úgy is fordítani, hogy jó hírnevet. Más szóval, az a diakónus, aki jól szolgál, megbízható emberként válik ismertté. Bátorságot nyernek. Ez azt jelenti, hogy bizalmuk és bátorságuk van a bizonyságtételben. Ne feledjük el, hogy a diakónus elsődlegesen lelki tisztség. Emlékszem egy férfi esetére, aki diakónus volt, és megkérték, hogy vállalja el a véni tisztséget. Nem gondolta, hogy eléggé lelki ember lett volna, vagy elég jól ismerte volna a Bibliát ahhoz, hogy presbiterré legyen. Ha ez igaz volt, akkor nem lett volna szabad diakónusnak sem lennie, de megválasztották diakónusnak, mert sikeres üzletember volt. A lelki követelményeket a véneknek és diakónusoknak egyaránt fel kell mutatniuk, mielőtt megengednék nekik, hogy Krisztus gyülekezetét képviseljék. Ezeket pedig abban a reményben írom neked, hogy hamarosan eljutok hozzád. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 14. vers. Pál Macedóniában volt, Timóteus pedig Efézusban. Pál remélte, hogy hamarosan csatlakozhat Timóteushoz. Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 15. vers. Ezt a verset tekintem a levél kulcsversének. A Timóteushoz írt első levél a gyülekezeti rendről szóló irat, amit távollétében írt Pál. Ezt azért írtam neked, hogy megtudd, miként kell ténykedni Isten házában. Az élő Isten egyháza. Pál olyan gyülekezetről beszél, amely tényleg gyülekezet. Az igazság oszlopa és erős alapja. Az oszlop azt jelenti, hogy tartó pillér, vagyis ami nélkülözhetetlen. Pál itt azt mondja, hogy a gyülekezet oszlop, szikla alap, az a támaszték, amely az igazságot megtartja. Ha a tisztségviselők nem képviselik az igazságot, a gyülekezet elveszti fundamentumát. Nincs támasztéka, és nem emelheti föl Isten igazságát. Egyesek állítják, hogy az igazságot képviselik, de valójában nem ezt mutatja az életmódjuk. Egyszer ismertem egy diakónust, aki a legnagyobb Bibliát cipelte, amit valaha láttam. Ahányszor csak figyeltem, mindig meggörnyedve cipelte a Bibliát. De olyan ember volt, akire nem lehetett támaszkodni. Kérdéses volt a becsületessége. Bántalmat okozott a gyülekezetnek, ahol szolgált, és azt rossz hírbe keverte. Pál ez írás által megmondja a gyülekezetnek, hogy miként kell ténykednie, hogy alátámaszthassa és képviselhesse Isten igazságát a külső világ előtt. Valóban nagy a kegyességnek a titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Timóteushoz írt első levél, 3. rész, 16. vers. Ez a vers valószínűleg az egyház egyik legkorábbi hitvallását foglalja magában. Egyesek szerint ez az egyház egyik éneke volt. A valóban azt jelenti, hogy meggyőződés alapján vagy nyilvánvalóan. Nagy a kegyességnek a titka. A kegyesség titka az, hogy Isten Jézus Krisztus személyében belépett ebbe a világba, amelyben élünk, megfizette a bűn büntetését, és istenfélő férfiakat és nőket teremtett, vagyis Istenhez hasonlókat, aki megjelent testben. Pál itt bizonyára Krisztus szűztől való születését tanítja, de beszél Krisztus testet öltése előtti létezéséről is. Az a létezés lelki volt, Isten formájában élt. A zsidókhoz írt levél úgy beszél Krisztusról, mint aki Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása. Zsidókhoz írt levél, első rész, harmadik vers. Az Úr Jézus maga mondta, az Isten lélek. János evangéliuma, 4. rész, 24. vers. Mint Isten, ebből az állapotból, amelyben ember szeme nem láthatta, Krisztus megjelent, láthatóvá vált testben. Emberré lett és belépett az emberi körülmények közé. Ez emberi körülmények között eltakarta valódi lelki személyiségének a vonásait. János ezt a gondolatot adja vissza evangéliumában. Az ige testté lett, testtől született, és közöttünk lakott, sátrat verte földön. Mint ahogy Istent nem láthatták a pusztában, a szent sátorban, ugyanúgy rejtett volt Jézus Krisztus, amikor emberi testben közöttünk sátorozott. Nem jelent meg az embereknek valóságos teljességében. Az ember nem ismerte fel, hogy kicsoda. Ő az, aki kezdetben Isten volt, Istennel volt, és mindent teremtett, kicsinnyé és segítségre szoruló csecsemővé lett. Ő a láthatatlan Isten képe, és minden mennyei és földi hatalommal rendelkezik, de idelent magára vette az emberi testet. Mivel nem ismerték meg az emberek, gonosztevőként, bitorlóként és káromlóként kezelték. Gyűlölték, üldözték és meggyilkolták. A testben bemutatkozó Isten szegényé lett, kísértést szenvedett és ítélet alá került, és ténylegesen könnyeket hullatott. Igaznak bizonyult lélekben. Mindezek ellenére nem testben bizonyult igaznak, hanem lélekben. Testben mutatkozott be, vagyis így látta a világ. De a lélek bizonyított mellette, vagy adott neki igazolást a feltámadásban. Voltak idők, amikor dicsősége idelent is kibontakozott. Voltak kinyilatkoztatások, megnyilvánulások és tanúbizonyságok erről, hogy ő ki volt valósággal. Angyalok jelentek meg szűztől való születésekor. Dicsőségét látták a bemerítkezéskor, megdicsőülésekor és letartóztatása idején. Azok az események, amelyek keresztre feszítésekor végbe mentek, az őt figyelő századost ennek kijelentésére késztették. Bizonyára ez az Isten fia, de csak akkor nyert igazolást, amikor visszatért a halálból. Megjelent testben, de igaznak bizonyult lélekben. Elvettetett érzéki testként, feltámasztatott lelki testként. Egyetlen ellensége sem tehette rá a kezét azután, hogy feltámadt a halálból. Soha sem becstelenníthetik meg ismét. Mivel azonban lejötte földre, és visszatért Isten jobbjára, mi is igazolást nyerhetünk. Idelen bűneinkért vált kiszolgáltatottá, elfoglalta a bűnösök helyét, és most ő ad nekünk helyet oda át, és igazol minket. Milyen csodálatos ez! Megjelent az angyaloknak. Ez nem azt mondja, hogy ő látta az angyalokat, hanem az angyalok látták őt. Visszatért a mennybe, és minden mennyei lény imádja őt, mert megváltás szerzett az emberiségnek. A kicsiny földi ember még nem tudja elképzelni, de odafönt az ének a megváltásról zeng az egész örökké valóságban. Hirdették a pogányok között. a nemzetek között. Ma is ez folytatódik. Hittek benne a világon. Ma is sokan bíznak benne, mint megváltóban. Felvitetett dicsőségben. Jelenleg Krisztus Isten jobbján van. Barátom, ő ebben a pillanatban is ott ül Isten jobbján. Beszéltél-e vele ma? Megmondtad-e neki, hogy szereted? És megköszönted-e neki mindazt, amit cselekedett? Milyen csodálatos az Úr Jézus Krisztus! Ismét elolvassuk ezt a gyönyörű himnuszt. Valóban nagy a kegyességnek a titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, és feltámadtál dicsőségesen megigazulásomért. Add, hogy rendületlenül higgyek benned, és hirdesselek életemmel és szavammal mindenkinek. Ámen.